A tu.
Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Besenci Erikával, a Mária út önkéntesével Juhász Ágnes beszélget.
Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió stúdiójában Besenci Erikát, zarándokot és a Mária út közhasznú egyesület tagját, akivel most arról fogunk beszélni, hogy ő hogy lett zarándok, mi formálta azzá, aki és mit szeret a zarándoklatban. Hát hogy lettél te zarándok?
Köszönöm szépen, és én is szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Zarándok az úgy lesz az ember, hogy egyszer csak a Jóistentől kap egy hívást. Egyre több olyan dolog kerül a keze ügyébe, a gondolataiba, ami felismerteti vele, hogy őt hívják egy zarándoklatra. Tulajdonképpen, hogyha így visszanézek a zarándoklatok előtti időszakra, kisebb zarándoklatokat ugyan tettem már korábban is, ezt általában ilyen fogadalomból, felajánlásokból, hálából tettem meg. Aztán egyre több könyvet kapott érdekes módon a férjem, amit én olvastam el mindig. Igazából az íre a pontot egy tragédia tette fel. Elveszítettem édesapámat nagyon hirtelen. Amikor ez a tragédia megtörtént, és bementem a plébániára, akkor a káplánunk azt mondta, hogy ha meg akarsz vigasztalódni, akkor menj el Erika zarándokolni. És ez ősz vége tél eleje volt. Ez a mondat, ez mindig ott csücsült a kis polcon a fülem mögött. És ahogy jött a tavasz, én egyre több éjszaka ezzel a gondolattal ébredtem fel, hogy nekem el kell indulnom zarándokolni. És így lettem gyakorlatilag zarándok. A többi része az már úgy történt, hogy egyik ilyen hajnalban, amikor megint elővettem a polcról az egyik könyvet, hogy beleolvasgassak, akkor ezt megunva odaültem a gép elé, és beütöttem a Google-be azt, hogy zarándoklat. És így mondhatnám mai modern szóval, hogy ez dobta a gép. Nekem a Mária utat dobta a gép, és a Jóisten nem véletlenül a gépen keresztül. Ez március vége volt, olyan 23-24-e, és akkor olvastam 2 évvel ezelőtt, hogy április 9-én indul egy 40 napos zarándoklat Csíksomjóra. Mai napig emlékszem arra az érzésre, hogy így bejött a gyomromba egy ilyen kis gombóc, és éreztem, hogy ez az, és nekem ide el kell mennem.
Akkor te szervezett zarándokláson voltál?
Igen, szervezett
zarándokláson. És Budapestről Csíksomjóra?
Budapestről Csíksomjóra.
Ez milyen hosszú út?
Igazából sokféle adatot olvastam már ezzel kapcsolatban, olyan 800 és 1000 között van valahol.
És ezt hogy lehet bírni? Nyilván ezt lelki oldalról kell megközelíteni, tehát nem testfelől és nem teljesítményként, de hogy vág ennek az ember neki, és mondjuk a 200. kilométer után, hogy mész tovább?
Én most már így utólag azt mondom, hogy senkinek nem kell félni attól, hogyha ezt a hívást megkapja, hogy elinduljon ezen az úton, ugyanis az úton mindig a lelkünk visz tovább, nem is a lábunk. Persze kell hozzá egy bizonyos fizikum, de én akkor nagyon-nagyon rossz egészségi állapotban voltam, és így a lányomat idézve, aki ugye egy nagy kamasz, és így szeret szemtelenkedni amúgy is az anyukájával, azt mondta, hogy anya, mit akarsz te ott 40 napig, hát a másodikra nem tudsz lihegés nélkül felmenni. És ez tényleg így volt akkor, és tényleg volt bennem egy kis félelem, de a hitem az erősebb volt, hogy az a fogadalom, vagy az, amit én felajánlok ezért az útért, az sokkal erősebb lesz, mint az én fizikai érzetem. Így a 200. kilométer után mi történt, arra már nem igazán emlékszem. Arra emlékszem, hogy az első 3 nap az ilyen alvás nélkül telt. Ugye én pécsi vagyok, reggel 7-kor indult a zarándoklat, ugyanúgy, mint most fog indulni az Annarétről. Ez azt jelentette, hogy olyan 3 óra körül indultunk el Pécsről, hogy időben ott legyünk. Ez azt jelenti, hogy én már nem tudtam akkor lefeküdni az izgalomtól, meg úgy gondoltam, hogy teljesen fölösleges, tehát akkor éjszaka nem aludtam. Második éjszaka nagyon kemény volt a padló, nyilván nincs hozzászokva az ember a polifómos, hideg, helységes alváshoz. Fáztam, kemény volt, nem tudtam aludni, és azon gondolkoztam, hogy honnét folytatom így tovább az utat, mikor már az ember így több éjszakát nem is alszik, és hát nincs hozzászokva ahhoz, hogy napi közel 30 kilométert legyalogoljon. De sikerült. Azt mondtam a férjemnek akkor valamelyik nap a telefonba, hogy ha otthon így fájna a lábam, akkor valószínű a konyháig nem mennék ki, hanem egész nap az ágyat nyomnám. Ehhez képest ott nincs ilyen verzió, tehát tudom azt, hogy végig akarok menni, és indul a csapat reggel, és nincs mese. megyünk tovább, és talán az első óra után már mindig elmúlik ez a fájdalom, és tényleg, mikor már az ember énekel, imádkozik, akkor már nem arra figyel, hogy fáj a lába.
Mit adott neked ez a zarándoklat? Megadta azt, amiért elindultál ezen?
Hát abszolút nagyon-nagyon sokat adott hozzá az életemhez, mondhatnám, hogy mai napig ebből élek. Én édesapámért ajánlottam fel elsősorban az ő lelki üdvér, tehát erre így nem tudok válaszolni, hogy megadta, remélem, hogy megadta. És hát nyilván nagyon sok ima szándékot vittem a szívembe, lelkembe, a barátoktól, a rokonoktól, az ismerősöktől. Annyit kaptam lelkileg, annyi szeretetet kaptam az emberektől, annyit tanultunk egymástól azzal a csapattal, akikkel mentem, hogy az elképesztő és elmondhatatlan, és nagyon sok minden átértékelődik ilyenkor az emberbe, hiszen a belegondolunk 40 napot eltölt ilyenkor az ember önmagával és a Jóistennel. És ilyenkor jön rá arra, hogy ez lenne a legfontosabb dolog, de a hétköznapokban erre lehetetlen időt szánni és ennek időt adni. És néha kell, még ha az ember egy napra is megy el zarándokolni, akkor is nagyon-nagyon fel tudja üdíteni a lelkét, akár egy nap alatt, vagy sokszor láttam azt így a zarándok alatt, hogy valaki csak bekapcsolódott egy délelőtre hozzánk, vagy egy délutánra, és van, akivel a mai napig tartom így a kapcsolatot, akivel egy ilyen fél nap alatt ismerkedtem meg, és tudom azt, hogy fél nap milyen változást hozott létre abban az emberben, hát akkor 40 nap, hogy a fenébe ne hozna a változást az emberben.
Nehéz ilyenkor elmerülni magadban és Istenben?
Én azt hiszem, hogy a közös imák azok ráhangolják az embert, és tényleg egy ilyen szervezett zarándoklat alatt, még ugye az az előny, hogy minden nap van valami kapcsolatunk egyházközségekkel, plébánosokkal, szinte minden nap szentmisén veszünk részt, van, hogy többen is, tehát ezek mind-mind segítik az embert ráhangolódni erre az elcsendesedésre, erre az együttlétre, úgyhogy nem nehéz, abszolút, inkább könnyű, sokkal könnyebb, mint a hétköznapokba kikapcsolni, mondjuk egy, mikor vasárnap az ember elmegy egy szentmisére, és kell az a néhány perc, még ráhangolódik, itt benne él az ember gyakorlatilag.
Arra emlékszel, milyen érzés volt az, amikor végre elértetek a célba?
Elképesztő. Tehát én arra emlékszem, hogy mentünk egy ilyen kanyargós országúton, így suhantak el mellettünk az autók, és nagyon a távolba és még nagyon-nagyon kicsibe láttuk meg a Csíksomlyói templomnak a tornyát, és így hát én konkrétan arra emlékszem, hogy csak így nyeltem a könnyeimet, aztán így mosta le az útporát szó szerint, tehát az egy elképesztő érzés volt megérkezni.
Van annak a helynek valami különleges szellemisége?
Biztosan van. Amikor ugye a zarándokok odaérnek, akkor van egy nagyon szép szokás, amit útközben összegyűjtünk, ima szándékokat, ez általában már olyan 4-5 teli füzetet kell elképzelni, mire odaér a csapat, akkor péntek este virrasztunk és együtt imádkozunk ezekért a szándékokért. Bennem például az az este, az nagyon sok mindent megváltoztatott, tehát így az volt a csúcspontja az egésznek, amikor megértettem azt, hogy Mária az egyszem fiát veszítette el, én édesapámat veszítettem fel, és az ő példájából kell tanuljak, illetve nekem hálás kell lennem azért, hogy ilyen édesapám volt, és hogy eddig mellettem lehetett, még ha számomra, vagy máshoz képest az rövid idő is volt. Tehát nekem nagyon-nagyon sokat adott az éjszaka, az az ott lét, azok a találkozások.
Milyen volt utána visszacsöppenni a való életbe? A hétköznapokban.
Nehéz. Nagyon nehéz volt. Én még akkor kim voltam egy hetet Erdélybe, jött ki a családom, az is egy fantasztikus volt, ez egy másik megérkezés volt egyébként, amikor ott megtaláltak ott az 1 millió ember között, az is egy hazaérkezés volt. Én még akkor kim voltam velük egy hetet Erdélybe, hát először is mindenhova gyalog akartam menni. Tehát volt olyan, hogy elmentünk egy városba, és kitűztük azt, hogy felmegyünk a hegy tetején lévő templomhoz, vagy váromhoz, akkor én biztos, hogy kiszálltam már a falu közepén, és én gyalog mentem fel, tehát eleve a gyalogláshoz képest még a bicikli is egy kvantumugrás, ahhoz képest az autó, meg a busz, meg a repülő, meg arról ne is beszéljünk, de nagyon furcsa volt az, hogy ilyen gyorsan lehet megtenni távolságokat, sok volt a zaj, és egyszerűen olyan furcsa volt minden, hogy az emberek milyen dolgokkal vannak elfoglalva ahelyett, amivel el kellene legyen, hogy foglaljanak. Persze ezt nem ítéletként mondom, mert nyilván előtte én is abban a hétköznapi forgatagban éltem, de ilyenkor válik az ember számára nagyon nagynak ez a kontraszt.
Ilyen tapasztalatok után te a hétköznapjaidban most hogy tudod ezt megélni? Vannak ilyen elcsendesedések, vagy elmész most, ahogy mondtad, ilyen egy-két napos zarándoklatokra?
Hát igen, én úgy éreztem már gyakorlatilag a zarándoklat, azt hiszem, hogy első vagy második éjszakáján, mikor ott feküdtem a kemény földön, és nem tudtam aludni, hogy azt a sok szeretetet, amit mi kapunk, akár az egyesület részéről, akár az út mellett élők részéről, azt nekünk vissza kell adni. Ezért is jelentkeztem önkéntesnek a Mária út egyesülethez, és most tulajdonképpen ezt így magamnak is, meg másoknak is szeretném megadni. Szervezek több zarándoklatot ott a környékünkön, próbálom ezt a dolgot így erősíteni. Azt veszem észre egyébként is, hogy a zarándokat az most lehet egy kapu így az egyházon. Tehát olyan nehéz behívni oda a kapunk belülre az embereket, ezt tudjuk mindannyian, és én úgy gondolom, hogy a zarándoklat ez az egy kapu lehet most így a mai világba. Egyrészt nyilván azért, mert megéltem azt, hogy valaki eljött így kirándulni. Ugye sokan még nem tudják azt, hogy miről szól egy zarándoklat, és már hívőként, megtértként ment haza, megkeresztelkedett azóta, tehát megéltem ilyen csodákat. Másrészt úgy gondolom, hogy ez mostanában egy kicsit ilyen divatos és trendi dolog is lett, és ezt akkor ki kell használnunk. És hogyha ezen keresztül megy, akkor ezen keresztül menjen. Én most például Nagyszombaton szerveztem egy zarándoklatot, amit ott a Pécsen az egyik kertvárosi fiatalokért ajánlottunk fel. Ez tavaly volt először, nyilván a saját zarándoklatom hatására, hogy Nagyszombaton megszerveztem ezt a zarándoklatot, és most már megdupláztuk a létszámot, úgyhogy nagyon-nagyon boldog volt a lelkem.
Te előtte, mielőtt zarándokolni kezdtél volna, te már hívő voltál, volt közöd Istenhez, volt egy erős kapocs, vagy ezt akkor találtad meg, amikor elmentél erre a 40 napra?
Hát volt kapocs, mindenképpen volt kapocs, de az a kapocs, ami azóta van, az ég és föld. Gyakorlatilag a templom mellett laktunk, úgyhogy mondhatnám azt, hogy ott nőttem fel, hittalra jártam végig, időben elsőáldozó voltam, bérmálkozó voltam, hál' Istennek a gyerekem is pici korától szentmisére jár, hittalra jár, cserkész, tehát nagyon sok a kapcsolatunk, és én mindig azt hittem magamról, hogy hú, hát én egy ilyen jó hívő vagyok. De aztán ezen az úton rájöttem, hogy azért annyira nem. Tehát nem olyan mély a hitem, mint amilyen lehetne, és teljesen mások a megtapasztalásaim azóta, mint az előtt.
De miben segít egy zarándokút ennek a megerősítésében, felismerésében, vagy a hit jól megélésében? Tehát ezt miért nem tudjuk megélni a hétköznapjainkban? Mi hiányzik?
Mi hiányzik? Hát a figyelem Istenre, meg önmagunkra. Igazából az, ami hiányzik, nyilván az idő hiányában, illetve annyi minden elviszi az embernek a figyelmét. Tényleg olyan világban élünk, ami abszolút fel van gyorsulva, és egyszerűen ellenünk dolgozik, most már mondhatom azt is így, ennek a 40 napnak a megélése után, hogy muszáj elmenni ahhoz, muszáj kikapcsolódni, muszáj lejönni az internetről, kikapcsolni a telefont, és muszáj elmenni egy teljesen más közegbe, muszáj kimenni a természetbe, ahol önmagában annyi csoda van, hogy elképesztő, és ezt nem lehet egy íróasztal mellett megélni, vagy egy házi munka közben. Tehát ennek időt kell szentelni.
Volt a 40 nap alatt olyan csoda, amit akár a saját magad lelki fejlődésében megéltél, vagy akár láttad másokon, hogy igen, most oda történik, és ezt meg tudod esetleg osztani?
Minden nap és minden perc tartogatott egy-egy csodát. Egyik zarándoktársam mondta, aki már korábban volt a Mária úton, hogyha egy napról 3 hétig mesélnénk, akkor sem tudnánk átadni azt a sok élményt, ami az ember lelkét ilyenkor feltölti. Csak egy ilyen gyakorlati csodát így a sok közül. A gondviselő, hogy gondoskodott rólunk, és ilyenkor mindjárt 100 az eszembe jut, ha egyre akarok gondolni. Például 40 napig egy csepp eső nem esett a fejünkre. Tehát olyan volt, hogy este beérkeztünk, és leszakadt az ég, de 40 napig egy csepp eső nem esett a fejünkre, mi ez, ha nem csoda. és mentünk áprilisban egy ugyanilyen szeszélyes időjárásba, és csomó helyen esett az eső, de ahol mi jártunk, ott nem esett az eső. Erdélybe, ahol román lakta vidéken mentünk keresztül, és pont ez egy olyan nap volt, hogy talán akkor volt igen az ortodox húsvét, tehát zárva voltak az üzletek, reggel elindultunk a szálláshelyről, és olyan dél környékén, vagy egy óra környékén, hát persze megéheztünk, hogy az ember egész nap megy, meleg volt. Hát feldobtuk a kérdést, hogy van valakinél egyáltalán étel, mert se olyan helyen nem mentünk, ami lakott terület lett volna, se a boltok ugye nem voltak nyitva. Hát annyit tudtunk összeszedni, azt hiszem, hogy öten voltunk akkor így együtt egy csapatba, hogy volt 4 darab kekszünk, meg egy almánk. És leültünk egy ilyen legelőre, egy tehén volt oda kikötve, de igazából nem is láttunk a környéken semmi lakott területet, és leültünk egy ilyen betonkávára, felvágtuk ezt az almát 5 felé, meg elosztottuk a kekszeket, persze nyilván éhesek voltunk, de hát gondoltuk, majd estig kibírjuk, hiszen azért azt el kell mondani, hogy a zarándoklat nem egy wellness, vagy egy nyaralásról kell, hogy szóljon, és hát mindig igyekeztünk elfogadni azt, amit a Jóisten adott aznapra. Egyszer csak ott a semmiből, amikor már lassan szedelőzködtünk, megjelent egy bácsi, egy nagy fekete kalapba, nem volt éppen tisztának mondható, tehát olyan, mondhatni ezt, hogy olyan kétes alak közeledett felénk, és hát mivel nem tudtunk románul, nemzetközi nyelven annyit értettünk, hogy pálinka. És még az egyik fiatalember mondta is, hogy rizsegünk pálinkánkat egyáltalán, és hát nem akartunk úgy vele látszólag szóba keveredni. És lényeg az, hogy ott ültünk még egy 5-10 percet, egyszer csak ez a bácsi jön a kezébe 2 vödörrel, és odaért hozzánk, és mi lett ennek a találkozásnak az eredménye? Hozott 1,5 liter pálinkát, hozott 5 liter vizet, hozott 1 kiló kenyeret, 1,5 kiló sajtot, amit ő készített, és hozott főtt tojást. Úgyhogy olyan úri ebédünk lett a semmiből, a semmi közepén, hogy hát mi ez, hogyha nem csoda, és egy olyan embertől, akit nem ismertünk, akivel közös nyelvet sem tudtunk beszélni, egy olyan népnél, akitől mindenki féltett minket, hogy csavarjuk be a zászlót, ne énekeljünk, mert hogy bántani fognak. Ehhez képest mi mindenhol csak szeretetet kaptunk. És ilyen csodából még rengeteg volt az út során.
Ez egy kicsit provokatív kérdés lesz, de hogyha esetleg hallgatnak majd olyanok, akik még nem hisznek a Jóistenben, azok biztos megkérdezik, hogy na jó, oké, hát ez lehet véletlen is, de honnan tudod, hogy van Isten, és hogy ő szeret téged, gondoskodik rólad?
Hát mert ezt élem a mindennapokban, mert a Jóisten maga a szeretet, és ezt a szeretetet adom és kapom, és mi ez, ha nem ő.
Megváltoztatott valamit rajtad ez az út? Jobb embernek érzed magad, vagy többet tudsz tenni másokért?
Igen, többet tudok tenni másokért. Én határozottan úgy érzem, mindig is bennem volt a segítőkészség, és hát ennek is volt egy érdekes története, ugye amikor mi elindultunk Budapestről, ez a csapat gyakorlatilag teljesen idegenekből verbuválódik össze, ugye internetes jelentkezés van, és fogalmuk sincs arról, hogy kikkel fogunk menni, vagy kikkel fogjuk eltölteni reggeltől estig, estétől reggelig ezt a 40 napot. És nagyon sok mindenre megtanítja az ember egyébként, tehát nem véletlenül rakja megint csak a Jóisten össze azokat az embereket egy csapatba. És amikor elindultunk Budapestről, akkor a Szabó Tamás volt a vezetőnk az első héten. És hát például nekem is többek között fogalmam nem volt arról, hogy a Tamás nem végig fog velünk jönni. Az ő bölcsessége, az ő tapasztalata, az ő tudása, az nagyon sokat adott hozzá ehhez az első héthez, én úgy gondolom, és nagyon-nagyon hálás vagyok neki a mai napig, amit kaptam tőle. De a 7. nap, mikor bejelentette azt, hogy 2 óra múlva itt felszáll egy buszra, és nem jön velünk tovább, akkor ez ilyen teljesen hideg zuhanyként ért minket. És ott a csapat gyakorlatilag megválasztott egy vezetőt. És ez a vezető, ez én lettem. És megmondom őszintén, hogy az elején, tehát abban az első napban úgy belülről nagyon-nagyon küzdöttem az érzéseimmel. Mert kicsit úgy háborgott a lelkem, hogy hát én nem ezért jöttem ide. Én magammal akarok foglalkozni. Én most itten a tutit meg akarom találni, én most itt apukámért akarok reggeltől estig imádkozni, és így tovább, és így tovább. Így a nap végére elszégyeltem magam, hogy hát, hiszen ezt is a Jóisten adta nekem, ezt a feladatot. Pontosan azért kaptam, hogy szolgáljam az embereket, és ez az egész, ez egy szolgálat. Hiszen az is szolgálat, hogy gyűjtjük az ima szándékokat, az is szolgálat, hogy imádkozunk számunkra tényleg ismeretlen emberekért, és ez a szolgálat, ez maga a szeretet. Ez az a hit és a szeretet, amit mi kaptunk. Ez a dolog, ez nagyon-nagyon felerősödött bennem, és ezt észreveszem azóta a mindennapjaimban, hogy ott éltem meg először igazán azt, hogy olyan emberektől kaptam, akiket én nem is ismertem. Mert előtte valahogy az én életemben mindig az volt, hogyha valakitől kaptam, akkor azon igyekeztettem, hogy ő neki azt, hogy adhatom vissza. És ez az út egy nagyon nagy tanítás volt az isteni szeretetről, hogy nem biztos, hogy mi attól fogjuk visszakapni azt, amit adunk, és nem is biztos, hogy vissza kell kapjuk, vagy abban a formában kell visszakapjuk.
Te úgy is szolgálsz, hogy most, holnap elindul egy zarándoklat, ismét 40 napos, és te leszel most az, aki majd 10 nap után azt hiszem azt mondja, igen, hogy akkor most nem megyek veletek tovább. Ez hogy jött az életedbe? Ez régóta tart, vagy ez az első ilyen?
Ez az első ilyen, ugye én 2 éve voltam először, már tavaly is kértek, hogy menjek, de akkor úgy jött össze az időbeosztásom, hogy nem tudtam ezt bevállalni. Nagy örömmel már tavaly megígértem, hogy az idején számíthatnak rám. Nagy várakozás van bennem, mert ugye most ez egy tényleg szó szerint szolgálat lesz, tehát nem lesz meg az a célom, hogy én végig akarok menni, hanem tényleg igyekszem azokat az embereket szolgálni, akikkel együtt megyek, egyrészt azért, hogy segítsem őket, másrészt, hogy létrehozzuk az első 10 napba azt a csapatkohéziót, ami szükséges ahhoz, hogy a csapat egybe legyen, és végig tudjon mindenki menni az úton, hiszen itt nagyon fontos az, hogy segítsék egymást az emberek, és megértsék azt, hogy lehet, hogy én ma jól vagyok, és nekem ma nem fáj a lábam, de lehet, hogy 10 nap múlva másiknak szolgálok rá segítségére, és ez nagyon fontos, hogy ez így jól kialakuljon már az elején, meg legyen egy rendszer.
Biztosan van sok kedvenc szentírás idézeted, de a mai napra mit választottál ki, ami a te életedet, vagy ezt a létezési formát, amiben élsz, ezt leírja, és mit jelent ez neked?
Én a mai nap az út kapcsán és az arándoklat kapcsán a szolgálatról hoztam egy idézetet. Aki nagyobb akar lenni, legyen szolgátok, és aki első akar lenni, legyen mindenkinek a cselédje. Bármit kértek imádságban, higgyétek, hogy megkapjátok, és úgy is lesz. Ez mind a kettő, ugye Márk evangéliumából egy-egy idézet. Egyrészt a szolgálat, amiről már beszéltünk is, amilyen közel áll a szívemhez, és amilyen nagy átalakulást hozott. Megint csak visszagondolva az arándoklat előtti életemre, sokszor imádkoztam, de nem azzal a mély hittel, és ennek a kettőnek együtt kell meglennie ahhoz, hogy tényleg megkapjunk dolgokat. Nagyon fontos, hogy ne csak kérjünk, hanem hogy hálát is tudjunk adni. Az arándoklatot, én rájöttem arra, hogy nem vagyok elég hálás. Kicsit úgy szégyeltem is magam, hogy mennyi mindent kaptam a Jóistentől, és ez főleg ott Erdélyben érzékeltem, és így az imaszándék kérések kapcsán, hogy amíg a magyar szakaszon mentünk, megtelt már körülbelül 2 füzet, és talán 1 vagy 2 olyan kifejezés került be ebbe a füzetbe, hogy hálás vagyok a családomért, vagy hálás vagyok a munkámért, vagy bármiért. Amikor átléptük a határt, és odaértünk abba a mély szegénységbe, egyszerű és tiszta szívű emberek közelébe, ott meg mindig ezzel kezdődött. Tehát nem is kértek, hanem hálásak voltak mindenért. Ez egy akkora tükör volt. Igazából hálás vagyok, őszintén szívből hálás vagyok, és azóta teszem azt, és most már jó néhány füzetet leírtam, hogy addig nálam nincs villanyoltás, még le nem írok minimum 5 dolgot, amért aznap hálás voltam, és mindig odaírom a végére, hogy köszönöm, Atyám.
Nagyon sok sikert kívánok, meg Isten áldását a szolgálatodra, akik pedig úton maradnak 10 nap után is, azok kitartást és olyan csodákat, amiket te éltél át.
Besenci Erikával, a Mária út önkéntesével Juhász Ágnes beszélgetett.